Én Fehér Marian vagyok, a vendégem pedig a napembere Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója, akit köszöntök. Szia!
Sziasztok, jó reggel!
És kicsit hangosabban kell majd beszélni.
Oké. Okay.
Közelebb ahhoz a mikrofonhoz, és kicsit hangosabban. És azt mondtam, hogy ugye nevelőszülőségről fogunk beszélgetni, mint hivatásról, mert hogy a héten, május 8-án volt az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja, ami idén ugye pont úgy jött ki, hogy rögtön az anyák napja után. És hogy úgy tűnik, hogy még mindig, de egyébként ez nem probléma, szerintem igen gyakorta el kell mondani, hogy a nevelőszülőség pontosan mit jelent, mert hogy ez megkülönböztetendő az örökbefogadástól.
Igen, hát az örökbefogadás egy végleges dolog. Ez kicsit olyan, mintha gyerekünk születne, csak nem a hagyományos módon, míg a nevelőszülőség többnyire egy átmeneti állapot. A nevelőszülők azt vállalják, hogy addig nevelgetik a gyerkőcöket, amíg ők örökbefogadható nem válnak, vagy valahogyan vissza nem tudnak kerülni a saját vérszerinti családjukhoz.
Most már azért jó pár éve, hogy ez ugye tulajdonképpen egy munkakör lett. Én emlékszem arra, amikor ezt így beemelték, tehát hogy ezért fizetés jár, és egyébként is egy csomóféle fajta segítség bizonyos szempontból, hiszen ugye a nevelőszülőnek, hogyha vannak különböző igények arra, hogy a gyerekeknek az ellátásához pontosan mi kell mondjuk több gyerek esetében, akkor ezt lehet egy szolgálat felé jelezni, akik erre figyelnek, tehát hogy nincsenek ezzel egyedül hagyva azok, akik erre a pályára adják a fejüket, de azért azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több kell ehhez, mint az, hogy dolgozni szeretnék valamit. Á, legyen az, hogy gyereket nevelek.
Igen, én is azt gondolom, hogy ehhez nagyon elhivatottnak kell lenni. Minden gyermek, aki jön hozzánk, azért elég nagy csomaggal érkezik. Hát, igazából még akkor igen. Is nagyon sok csecsemő van, akit ott hagynak kórházban, és
hát
úgy
az
érkeznek.
Is egy csomag.
Igen, de így van, ahogy mondod, az is egy csomag, és hát nagyon sokszor gondozatlan terhességből születnek, esetleg valami szerhasználat után, igen. És akkor azért velük az első pár hónap az egészen más, mint egy átlagos csecsemő velük, ugye azért kicsit több odafigyelést igényelnek, lehet, hogy egy kicsit fejleszgetni kell őket, hogy a mozgásuk jól fejlődjön. Ez egyébként nagyon jól tud működni, tehát még egy ilyen babát is fel lehet hozni egy teljesen egészséges szintre, de azért ebbe több munkát kell tenni, mint egy átlagos csecsemőbe. És hát akik pedig úgy érkeznek óviskorba, kisiskoláskorba, hogy ki kellett emelni őt a családjukból, hát azért annak minden terheltségével érkeznek, akár azért, mert nagyon el voltak hanyagolva. És akkor itt, ami külsőleg látszik, az, hogy vékonykák, olyan kis nem egészségesek, nem tudom, nem olyan a szocializációjuk, de azért emellett van egy nagyon erős érzelmi elhanyagolás is, hogy az ő szükségleteikre, nem csak a fizikai szükségleteikre, hanem az érzelmi szükségleteikre sem reagált soha senki abban az adott családban, és már ez is önmagában egy nagyon komoly nehézség, hogy megtanulni, kötődni valakihez, tudni azt, hogy igen, most számíthatok valakire, figyelnek rám, és hát innen azért csak erőteljesebb problémák vannak, bántalmazás, szexuális bántalmazás, amik már pedig nagyon komoly érzelmi leterheltségek, és ahhoz egy nagyon-nagyon erős érzelmileg támogató nevelőszülő kell, hogy ebből aztán a gyerkőc fel tudjon állni. Egyébként a bántalmazásból és az elhanyagolásból nagyon szépen fel is tudnak állni, hogyha jól sikerül a kapcsolódás a nevelőszülővel. Hát a szexuális bántalmazás az sajnos nehezebb, az egy sokkal munkásabb dolog.
Igen, ugye most az jutott eszembe, hogy az talán az első lépés, hogyha egy ilyen bántalmazott vagy elhanyagolt környezetből jön, akkor érzelmileg sérül. A következő lépés az, amikor ez már megnyilvánul az ő viselkedéseibe, a devianciájába, abba, hogy teljes mértékig nem találja a helyét a világba, és ebből adódóan nyilvánvalóan értelmezhetetlen nagyon sok helyzetben a a viselkedés, mert hogy ugye leginkább figyelmet nem kapnak ezek a gyerekek, vagy ha kapnak, akkor az nem olyan figyelem, amire igazából szükség van. Szóval, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez teljes mértékig túlmegy azon, mint hogy ellátom, szeretgetem, játszok vele, ide viszem, oda viszem, teljesen másról szól. És volt is egy ilyen mondatot, hogy nagyon jól fel tudnak állni, hogyha jó a kapcsolódás a nevelőszülővel. Úgyhogy én a nevelőszülő személyére szeretnék kitérni, mert nekem ebben van, a környezetemben is van olyan, amit látok, nevelőszülő, több gyerekkel, és látom, hogy mennyire nehéz, és hogy mindent megpróbál, és tehát újabb és újabb kihívások vannak, akár viselkedés tekintetében, akár bármi más, tehát hogy az még az otthoni viselkedés, az csak a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy milyennek kell lennie annak a nevelőszülőnek, hogy bírja ezt az egészet, illetve, hogy tényleg oda tudja adni magát teljesen ebbe, miközben azt is tudjuk, hogy ez egy átmeneti dolog. Tehát azzal is tisztában kell lennie, hogy minden, amit ő megtesz, az tulajdonképpen annak a gyereknek a hátizsákjába megy bele, és egyébként ez egy nagyon szép feladat, szerintem, de hogy ő egyszer csak elmehet, vagy elvihetik, örökbe adják, nem tudom, egy csomó minden lehet. Szóval, hogy mi az, ami, ki az, akit kerestek nevelőszülőnek?
Hát az, hogy mikor megy el egy gyermek, vagy elmegy, az sok mindentől függ. Nyilván, amikor csecsemőként érkezik, akkor 90% eséllyel fog tudni örökbefogadó családba kerülni.
Igen.
Azért, akik már kicsit nagyobbacskák, óvodáskorban érkeznek, náluk ez már sokkal ritkább, tehát itt azért nem ritkán előfordul, hogy a nevelőszülőnél nőnek fel. Teljes egészében, és ők képeznek aztán egy családot, és van ilyen nevelőszülőnk, mert azóta született ott kisgyermek a nevelt gyermekénél, és mint egy nagymamához járnak hozzá. Haza, és ők egy családdá fordulottak.
Igen, de erre nem lehet berendezkedni.
Ez így van, tehát, ez így van.
Talán te mondtad, de hogy erre fel is kell készülni, hogy ez...
Igen. Csak hogy ez sokféle kimenetelű lehet, igen, de azért jellemzően ez egy átmeneti állapot. Az, hogy kit keresünk, az nagyon nehéz kérdés, mert hogy minden gyerek más személyiség. Nincs erre egy tuti recept. Vannak olyan gyerekek, akik az ilyen nagyon-nagyon szoros kapcsolódást igénylik, ezt a nagyon sok babusgatást, nyilván, mert nagyon kevés szeretetet kaptak. Van olyan kisgyerek, aki pont egy ponton túl ezzel nem is tud mit kezdeni, és neki egy kerettartóbb, kicsit szigorúbb környezet, vagy kevésbé...
De rendszer.
Igen, kevésbé... ilyen babusgatós dolog, amire szüksége van. Teljesen változó az is, hogy reagálnak az őket ért sérelmekre. Volt olyan kislányunk, aki úgy érkezett, hogy egyáltalán nem beszélt. 5 éves volt, nem azért, mert nem tudott beszélni, hanem mert neki ez volt a védekezési mechanizmusa, hogy nem kommunikált a környezettel. És hát így nem feltétlenül mindig arra kell gondolni, hogy lebontják a tetőcserepet, mert hogy nagyon sokféle lehet, amivel ők reagálnak
az őket. Én nem szerettem volna, hogyha ez így hangozna, hanem pontosan az, tehát a viselkedési deviancia alatt azt értem ezt is. Én például sok olyat hallok, aki nem mutatja ki a fájdalmát, nem sír.
Így van.
Tehát, és ez ugye, ezt már azért tudjuk nagyon sok... tudományos kutatásból nem volt soha senki, aki megvigasztalja. Ezért aztán ő ezt nem teszi ki.
Igen, és ez sokszor bezárkózás.
Így van.
Van olyan, igen, aki nagyon-nagyon szeretetigényes. Hál' Istennek van nagyon sok ilyen nevelőszülőnk, akik ilyen nagyon babusgatóak. De egészen a több diplomás budapesti nevelőszüleink, aki között tényleg van orvos, ügyvéd, tehát mindenféle újságíró, mindenféle karakter, és vannak roma családok is, de minden kisgyerek más, tehát nyilván egy roma környezetből jövő kisgyermek egy nagyon hasonló kultúrában tudja magát igazán jól érezni, mert ő abban nevelkedett hozzá, az áll nagyon közel. Lehet, hogy neki nagyon nehéz lenne, hogyha egy teljesen más szocializációjú családba kerülne be.
Ezt egyébként, amikor összerakjátok a nevelőszülőt a gyerekkel, akkor gondolom ez a szempont ez abszolút figyelembe van véve.
Így van.
Milyen személyiségtípus, milyen gyerek, mert ugye ez is eszembe jutott, hogy nyilván nem sokat tudtok legtöbb esetben a gyerekek előéletéről. Uh-huh. Tehát ahogy mondtad, például akit kórházba hagynak, nem fogod tudni, hogy ott mi volt a terhesség alatt, nem fogod tudni a hordozott hajlamait, betegségét, és így tovább, hanem ő ott egy kis lélek, aki ott van, és aztán köd előttem, köd utánam. A szó olyan értelmében nem tudni, mi lesz. Tehát nem lehet ezt így, őt kell figyelni, és az ő megfigyelése után kell hozzá, gondolom, párosítani. A nevelőszülőkről meg gondolom, hogy a találkozások alkalmával ti rajzoltok egy képet.
Így van, igen. Tehát amikor beérkezik, akkor nagyon sokat beszélgetünk vele, és egyáltalán az, hogy, mert hogy nem feltétlenül gyermektelen párokról van szó, egyáltalán az, hogy nekik a vér szerinti gyerekeik milyen neműek, milyen korúak, milyen beállítottságúak, az is már meghatározza, hogy milyen gyerekek kerülhetnek hozzájuk, vagy hogy ők hogyan gondolják.
Meg hogy egyáltalán miért van, ez is egy fontos, nem? Hogy ő miért fontos nekik az, hogy ezt csinálják.
Így van, hogy mi a motiváció. És az pedig, hogy amit mond, igen, valóban, nagyon ez tényleg így van, hogy nagyon sokszor kapunk valami információt, és nem is feltétlenül azért, mert hogy bárki el akarná ezt titkolni, csak valahogy mégis bizonyos dolgokról nehezen beszélnek a gyerekek, és lehet, hogy már érkezés után derül, hogy hát az csak a jéghegy csúcsa volt, amit láttunk, mondjuk egy elhanyagolásnál, mert azt gondolták a szakemberek, hogy ott annyi a probléma, és esetleg menet közben derül, hogy hát azért voltak bántalmazások is, meg egyebek, és akkor azzal egy kicsit más a teendő. Azért a legtöbb gyerkőcnek szüksége van pszichológiai megsegítésre is, a nevelőszülő gondoskodása mellett. Ebben is a szervezetünk támogatja őket, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki nevelőszülő lesz, és akkor ő így önmagában marad a világban. Minden nevelőszülő valamilyen szervezethez kapcsolódik, mint például a miénk, és azért nálunk nagyon sok szakember van, akik rendszeresen látogatják őket, beszélgetnek a gyerekekkel is, hogy hogy érzik magukat, ők is úgy érzik el, hogy ez jó nekik, ez a helyzet, jó ez a kapcsolódás, illetve tudunk pszichológiai megsegítést is nyújtani, hogyha szükség van rá. Persze vannak olyan nagyon szerencsés esetek, amikor ez annyira jól működik, hogy teljesen csak maga az a szeretet, teljes közeg annyira feloldja a kisgyereket, hogy ez már az már működőképes. Illetve mondom, csecsemőkorban előfordulhat, hogy mondjuk egy problémásabb várandóság miatt fejlesztésekre kell hordani. Igen.
Igen, ezért hál' Istennek valahogy az is van, hogy a gyerekek nagyon tudnak a jelenbe lenni. Uh-huh. És mindannak ellenére, ami történt velük, hogyha vannak egy olyan környezetben, ahol jól érezhetik magukat, és úgy meg tudnak tapadni a bizalomba, akkor azért gyorsan látszik, hogy ők képesek váltani, vagy képesek abba feloldódni. Uh-huh. Ez mondjuk egy nagyon-nagyon jó dolog, de közben továbbra is azt gondolom, hogy nagyon sok minden kell ehhez, és nagyon-nagyon résen kell lennie annak a nevelőszülőnek, és hogyha egyébként mellette van vér szerinti gyermeke, akkor ugye integrálni kell azt a kisgyereket a családba, tehát nyilván ez egy közös döntés kell legyen abban az esetben, tehát a családnak ebben támogatónak kell lenni, ez nem egy ember döntése.
Nem, ez nagyon fontos. Egyrészt mi a felkészítésbe bevonjuk a házastársat is, illetve nagyon-nagyon fontos, hogyha vannak gyerekek, akkor ők is úgy érezzék, hogy ebbe partnerek tudnak lenni, mert ha nem, akkor azon az teljesen ellehetetleníti az együttműködést. Volt egy esetünk, most egy 3 vagy 4 hete, 3 kisgyermek került ki egy elhanyagoló családból. Azt mondta a kolléganőm, hogy ő már nagyon sok mindent látott, de nyilván ilyenkor feltérképezik, hogy honnan hozzák el. Azt mondták a szakemberek, hogy a háztartásban lévő összes élelmiszer, amit találtak hűtőben, polcokon, az egy doboz só volt. Semmi. Tehát, hogy sem egy kenyér, semmi nem volt ott megtalálható. Nagyon rossz állapotba jöttek a gyerekek. És mesélte a kolléganőm, ilyenkor ugye sűrűbben látogatja őket, hogy lássák, hogy nyugodtak, jól érzik magukat. Egyáltalán, hogy néha az is egy kérdés, hogy el tudnak-e kezdeni enni. Tehát, hogy van olyan, hogy hozzánk kerül 3,5 évesen kisgyermek, aki soha semmit a tápszeren kívül nem evett, mert anyának az volt az egyszerű, és abszolút a hozzátáplálást nyilván borzasztóan alultáplált, hiszen az már nem elég neki, de hogy meg kell tanítani őt enni, vagy egyáltalán, hogy mi az a szilárd étel, vagy hogy ez egy ilyen hosszú barátkozási folyamat volt.
Nagyon elképesztő dolgok tudnak lenni, tehát, hogy elképesztő környezetből tudnak érkezni a gyerekek, és ez is egy kérdés bennem, hogy a szolgálatnak mi a teendője ilyenkor, mert hogy ugye ebben az is van, ha jól tudom, nevelőszülőként bizonyos időközönként kapcsolattartást kell eszközölni, vagy tehát kapcsolattartásra kell hordani a gyereket, ami azt jelenti, hogy vissza kell vinni, találkozni azzal az emberrel, aki miatt ebbe a helyzetbe került. Tehát ez egy nagyon abszurd dolog. És hogy van egy nevelőszülő, de most ezt lehet, hogy én nagyon ilyen egóból mondom, szóval tényleg javíts ki, csak hogy mondjuk nevelőszülő vagyok, mindent megteszek azért a gyerekért, próbálom a sérelmeit elkendőzni, őt irányba tenni, fejleszteni, és akkor mit tudom, én egy hónapban egyszer nekem oda kell vinnem ahhoz az emberhez, aki őt elhanyagolta, aki őt bántotta, aki miatt nem fejlődött, mégiscsak ő a vér szerinti anyja vagy apja, akihez egyébként ez a gyerek feltétlen valamilyen módon csak kötődik. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet, és közben az egy kérdés bennem, hogy tehát amikor tudom, hogy honnan jött, mi történt vele, akkor is vinni kell a szolgálat felé tehet, amikor kiderül mondjuk egy idő után, hogy bántották, hogy szexuálisan abuzálták, tehát van felelősségvonás visszafelé?
Persze,
kinek a dolga?
Igen.
Tehát mi történik egy ilyen helyzetben?
Hát már amikor a kiemelés megtörténik, akkor, hogyha olyan a helyzet, akkor az alapellátás, ugye ezek különböző szolgáltatók, akkor aki kiemelt a gyermeket, ő alapvetően tesz feljelentést, hogyha olyat tapasztalt. Amikor nálunk van olyan, hogy rájövünk, hogy nem csak annyi volt a probléma.
Nem csak annyi volt, hogy nem látta rendesen, hanem még az is.
Akkor nekünk ugyanígy van jelzési kötelezettségünk.
Illetve, de ez csak jelzés?
Hát a jelzést és feljelentés, vagy mi jelzünk a gyámhatóság fel, és a gyámhatóság teszi meg a feljelentést, de hogy akkor születik, igen. Egyébként azt abszolút jól látod, hogy a legnehezebb része a kapcsolattartás.
Hát hogyne?
Nagyon változó, hogy a gyerekek hogyan reagálnak a kapcsolattartásra. Nagyon sokszor van, hogy ez napokra...
Így van.
Megviseli őket, igen. Akár azért, mert hogy nagyon ambivalensek az érzelmeik, és mégis van kötődés, de tudják, hogy ott van a sérelem. Vagy akár azért, mert vannak olyan sérelmek, amiket még adott esetben nem is tártunk fel, és ezek ott újra előjönnek. Hogyha ilyen történik egyébként, akkor felfüggesztik a kapcsolattartást. Tehát, hogy ez azért nem úgy van, hogy bármilyen, bármit el lehet követni, és akkor ezek a jogosultságok megmaradnak. Nem, van, amikor nincs. Illetve ennek vannak lépcsői. Van, amikor felügyelt kapcsolattartást írnak elő, ez azt jelenti, hogy egy szakember azt a havi egy órát, azt végigüli nagyon szoros figyelembe, és ha bármit is úgy érzékel, és itt nem is kell fizikai dologra gondolni, mert néha egy-két mondattal sokkal több kárt lehet okozni a vér szerinti szülő részéről. Megtörtént eset, minden alkalommal elmondta az, csak az egyik gyerekének a vér szerinti szülő, onnan 4 gyermeket emeltek ki, egyébként egy abszolút felső középosztálybeli családból, egy mentálisan terhelt anyukával, hogy te vagy a hibás, hogy tönkrement a család, szuper. Minden gyerek miattad szuper. Van ott. Uh-huh. Tehát, hogy néha elegek a szavak, és akkor elképesztően megviselte mindig a kislányt, és ott például az volt, hogy természetesen kértük a felfüggesztést, el is vették tőle a kapcsolattartási jogosultságot, és addig, amíg ez nem történt meg, addig tényleg ilyen szoros emberfogásba ült a szakember, és ha már csak érezte a mondat ívéből, hogy ennek rossz lesz a kifutása, akkor ő ott azt mondta, hogy nem, erről most nem beszélgetünk, ha anya úgy gondolja, hogy ez a téma, akkor ő most felveszi a kislányt és kiviszi, mert hogy ez nem opció, hogy erről beszélgessenek. De egyébként ezt abszolút jól látott, szerintem a legtöbb kihívás az a kapcsolattartásokkal.
Hát mint ahogy ugye abban is nagyon sok a nehézség, hogy rengeteg gyerek nevelkedik úgy a rendszerben, akár az állami rendszerben, akár szolgálatok kiközvetítve nevelőszülőnél, hogy tudható, hogy valószínűleg az életben nem kerül vissza, tehát az nem lesz, a család nem tudja helyrehozni az életét, vagy ezért, vagy azért, tehát nyilván ebben nagyon-nagyon-nagyon sok tényező van, de örökbe nem adható.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy ő arra van akkor ítélve, hogy családja nem lesz. Tehát ő fel fog nőni valahogy, reménykedjünk abba, hogy nevelőszülőknél itt-ott jó helyen, de ő családba nem kerül, családdá nem tud válni. Sem az eredeti családjával, mert az valamiért nem tud úgy feltápászkodni, vagy nem akar, vagy nem, tök mindegy, nem akarok én ebben. Tehát azt távol álljon tőlem, hogy ítélkezzek. Nagyon sok, rengeteg olyan helyzet van, ami a kilátástalanság ne továbbja. De hogy közben akkor ezek a gyerekek így nőnek fel, és kész.
Hát én azt gondolom, vannak olyan helyzetek, ez például akkor szokott lenni, hogyha van egy bántalmazó a családban. Most tök mindegy, hogy ki, mert hogy itt pont egy anyai példát hoztam, de ez lehet apa is. És valamiért a bántalmazó elkerül a családtól. Akár egy válással, akár azért, mert olyan súlyos volt az eset, hogy börtönbe kerül, és akkor lehet egy olyan helyzet, hogy a többi családtag összeszedi magát annyira, mert hogy ilyenkor igazából mindegy is, hogy melyik fél a bántalmazó, az biztos, hogy a másik fél is bántalmazott. Tehát, hogy ő sem tud fellépni a gyerekeiért, amíg benne van ebben.
Ez nem egy egyszerű képlet, persze.
És akkor elképzelhető, hogy ő kikerül a képből, és akkor rendeződhet. De egyébként összességében úgy gondolom, hogy Magyarországon már csak annyira nagyon indokolt esetben emelnek gyermeket a családból, hogy valóban statisztikailag onnan már viszonylag ritka az esély, hogy ezt onnan vissza tudják építeni egy olyan szintre, hogy visszakerülhessen a gyermek a családba. Van rá példa, van, amikor sikerül, de nem ez van túlnyomó többségben, ez így van. Egyébként független attól, hogy a szülő tart-e kapcsolatot, vagy nem, van egy olyan lehetőség, de ezzel nyilván itt ez mindenféle emberjogi kérdés, elég ritkán élnek, hogy amikor teljesen azt látja a rendszer, hogy az, hogy ők valaha alkalmasak legyenek arra, hogy újra visszakerüljön a gyermek, akkor van arra lehetőség, hogy független attól, hogy próbálják tartani a kapcsolatot, egy peresítési eljárásban szülessen egy olyan döntés, hogy örökbe adható a gyermek, de azért ennek nagyon, ez ritkán van, és ennek nagyon alátámasztottnak kell lenni. Én azt mondom, hogy szerencsére 80-90%-ban, még ha bent is ragadnak a nevelőszülői családba, úgymond.
De hát ezek nagyon jó. A nevelőszülői család pont erre van, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen valami stabilitás.
De ezek nagyon jól funkcionáló családokká tudnak válni, és hát azért, amikor nem tudom, 5 éves korától nevelsz egy gyermeket, ahhoz úgyis olyan szintű kötődésed alakul ki, hogy és mi ezt tapasztaljuk, tehát ugyanolyan kapcsolattartásban van, úgy élnek, mint egy család, mondom, hordja a kisbabát az idézős nagymamához.
Az van, hogy ha kiemelnek gyerekeket egy családból, a testvéreket igyekeznek egy helyre?
Abszolút, igen.
Tehát
igen,
ez egyébként,
abszolút, igen.
Tehát ez így van, igen, és pont.
Igen, igen.
Tehát
ez mindig prioritás,
őket,
hogy ilyen tényszerű eseteket mondjuk volt olyan, hogy féltestvér volt, és a nevelőapa volt a bántalmazó. Ott sajnos egy szexuális bántalmazás volt. És amikor a kislány belelépett a kamaszkorba, általában akkor szoktak ezek így eszkalálódni érzelmileg, akkor iszonyatosan ellene fordult annak a kisfiúnak, aki abból a házasságból született, ahol persze, az ő bántalmazója volt, és itt mondjuk született egy olyan döntés, hogy akkor szétválasztják a gyerekeket, mert egyszerűen nemhogy nem tudtak szeretett kapcsolatot kiépíteni, vagy hát nyilván a lány részéről,
hát nyilván az
de
összes fájdalma
rossz hatással volt rá.
Értem.
De egyébként, hogyha nincs ilyen, akkor abszolút ez a cél, hogy a testvérek egy helyen nevelkedjenek, igen.
Folytatni fogjuk, mert hogy azt azért elmondanám, hogy a ti honlapotokon van egy nevelőszülő kalkulátor, igen, amit én éjszaka kitöltöttem álnéven, de hogy végigmentem a kérdéseken, és válaszolgattam rá, és ugye kaptam is egy egy drive-ot, hogy mi van velem, mire, mit lehet, mit nem, és hova és hogy jelentkezzek, ha ezt szeretném. Szerintem ez egy nagyon jó dolog első lépésként, mert ugye olyan helyzetbe kerül az ember, hogy ezen tényleg komolyan el kell gondolkodni, meg kell válaszolni ezeket a kérdéseket, szóval, hogy egy klassz beleélés azelőtt, hogy bárki ebbe az irányba elmenne, és aztán gondolom, hogy utána van egy csomó minden, pszichológiai felkészítés és mindenféle. Ezekre kitérünk, jó?
Okay,
zene után jövünk vissza, Gál Beatrix-szel, maradjatok ti is!